A mai délelőttön folytatjuk Jób könyvének a tanulmányozását, mert szeretnénk érteni az életet, ahogyan a sorozatunk címe is mutatja. Szeretnénk érteni, hogy mi az, ami körülvesz, és miért úgy működik az, ami körülvesz bennünket. A reménytelenség, a teljes reménytelenség hangjait fogjuk most hallani, de ne essünk kétségbe. Megmutatom majd a feloldást is, de nem baj az, hogyha bepillantást nyerünk egy olyan embernek az életébe, aki úgy érzi, hogy minden elveszett és minden reménytelen, mert van az úgy, hogy így érezzük. Így olvassuk Isten igéjét Jób könyve 14. fejezetéből, az első verstől a 22. versig. Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. És te még így is rossz szemmel nézed, őt is a törvény elé idézed. Van-e tiszta ember tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amelyet nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy nyugalma lehessen, míg eljön a várt pihenő napja, mint a napszámosnak. Még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Ha előregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a facsemete. De ha a férfi meghal, oda van egészen. Ha kimúlik az ember, hova lesz? Kifogyhat a víz a tóból, a folyó kiapadhat, sőt, ki is száradhat. De az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Kiszabnád időmet, aztán újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál lelked alkotása után. Akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem tartanád számon vétkemet. Lepecsételt zsákban volna minden vétkem, bűneimet pedig eltörölnéd. De még a hegy is ledől és szétomlik, a kőszikla is elmozdul helyéről. A köveket a víz lecsiszolja, árjai elsodorják a föld porát. Így teszed semmivé a halandó reményét. Hatalmaskodol rajta szüntelen, és el kell mennie. Eltorzítod arcát, és úgy bocsátod el. Ha tisztességre jutnak fiai, ő nem tudja. Ha semmibe veszik őket, nem veszi észre. Teste csak saját fájdalmait érzi, lelke csak önmagát gyászolja. Imádkozzunk. Atyánk, te a reménység istene vagy. Kérünk, taníts ma bennünket. Vedd a kezedbe a szívünket, az elménket, az értelmünket, a testünket, az erőnket, és szólj, mert örök élet beszéde van nálad. Amen. Foglaljatok helyet. Van most olyan helyzet az életedben, amiről szeretnéd, hogy megváltozzon? Hogy ne olyan legyen, mint ahogy most működik? Gondolom, hogy a legtöbbünknek erre egy határozott igen a válasza. Kevesen vagyunk, akik azt mondhatjuk magunkról, hogy minden úgy jó, ahogy van. Oké, akkor tehát szeretnéd, hogy legyen olyan dolog az életedben, ami megváltozik. És van olyan, amiről úgy látod, hogy ez biztosan nem fog megváltozni. Van olyan, amiről úgy érzed, hogy ez reménytelen. Hogy az, amiben vagyok, az kész. Vége. Az út lezárult. Fölemelkedett egy nagy, magas fal, és elzár engem Istentől. A szenvedés átalakítja a valóságérzékelésünket. A szenvedés némely dolgokkal kapcsolatban sokkal tisztánlátóbbakká tesz bennünket, sokkal élesebben látunk némely dolgot, más dolgokat azonban teljesen elhomályosít előttünk, azt is mondhatnám, hogy a szenvedés megvakít bennünket. A szenvedés kitermeli az egyik legalattomosabb dolgot ezen a világon, és ez a reménytelenség. A reménytelenség az a kétségbeejtő érzés, amikor nem látunk lehetőséget a változásra. Hát ugye ezt mondja Jób maga, hogy miért is ad életet az útvesztőbe jutott embernek, aki elől Isten elzárt minden utat. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy hát lenne is lehetősége segíteni. Úgy is mutatkozik be, mint az én atyám, azt tanulom róla, hogy ő a mindenható Isten, azt olvasom róla a Bibliában, hogy mindenre képes, és mégis azt érzem, hogy elzárt előlem minden utat. Na most, mit tudsz ilyenkor tenni? Amikor úgy érzed, hogy pont az, akinek a segítségedre kellene sietnie, az zárt el előled minden utat. Isten. Hát ez elég reménytelen helyzetnek tűnik, nem? A szenvedés legalattomosabb következménye a reménytelenség. Olyan érzelmeket, olyan haragot, olyan dühöt hoz elő az emberből, amin még mi magunk is meglepődünk, de inkább hagyjuk, hogy felszínre jöjjenek ezek az indulatok, és inkább mondjuk azt Istennek, hogy elzártál előlem minden utat, és nem látom a kiutat, mint hogy megpróbáljunk jól fésült hívő módjára valahogy megmaradni egy olyan dobozban, ahova soha nem kellett volna bemennünk, ahova Isten soha nem akart volna bezárni bennünket, csak él a fejünkben egy elképzelt kép arról, hogy milyennek kell lennie egy jó hívőnek. Hát én egy jó hívő, Jób, majd mindjárt ki fogom fejteni, hogy az, amit Jób megért Istenből éppen a szenvedései kapcsán, az évszázadokkal előre mutat annak a kornak az Isten ismeretéhez képest, mint ami őt körülvette. Évszázadokkal előre mutat. Soha nem gondolnál arra, hogy a szenvedésed, vagy akár az a reménytelenség, amit a szenvedés behoz az életedbe, az az Isten ismeretben olyan mélységekre juttat el, annyival jobban megismered Istent, hogy a környezetedhez képest sokkal mélyebben fogod ismerni és érteni őt. Lehet, hogy most azt mondod magadban, hogy hát kösz szépen. Inkább nem akarnám őt ennyire ismerni, csak legyen jó az életem. Hát valahol innen indultunk 4-5 héttel ezelőtt. Csak tudjátok, hogy ha valaminek ezen a földön értelme van, akkor az Isten megismerése. Az a kincs. Az az, amire azt mondja Jézus, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. De hát hogyan tudunk itt a földön mennyei kincseket gyűjteni? Hát így. Semmi más nem marad meg. Semmi más nem marad meg. Ebből a földi életből csak az, hogy mennyire ismered Istent. Ez az egy. Hála Istennek, nem sok embert láttam még a halálos ágyán, de azért már volt részem benne. amikor az emberek kifehérednek, és láthatóan kimegy belőlük az élet, és azt látod, hogy ez, mintha nem is az a drága ember lett volna, akit én egész életében ismertem, akkor az emberek nem szoktak a házukról beszélni, a karrierjükről, a vagyonukról, a ruháikról, vagy hogy mennyire vannak kisminkelve. Amiről viszont beszélnek az az, hogy jaj, mi lesz most? Kérdezi az, akinek nincsen reménysége. A másik, aki pedig, akinek pedig van reménysége, az azt mondja, hogy annyira mennék már, úgy mennék már haza. Egész életemben erre készültem. Uram, itt vagyok, jaj, de mennék már. Minden, ami igazán számít, az Isten megismerése. De mindeközben, amikor reménytelen helyzetbe kerülsz, akkor átjár az az érzés, hogy teljesen erőtlen vagyok, semmit nem tudok tenni azért, hogy az a helyzet, amiből ki akarnék keveredni, az megváltozzon. Semmit nem tudok tenni, és nem is látom a kiutat, hogy mit tudnék tenni ennek érdekében. Nézzétek, ezt mondja Jób egy másik helyen. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi várhat még rám, hogy tovább reménykedjem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő. Nem ércből van a testem. Hát nem kapok segítséget? El van zárva tőlem a szabadulás? Aki volt már reménytelen helyzetben, az tudja, hogy a legnehezebb az éppen a várakozás. A várakozás mindig borzasztóan nehéz. De amikor úgy érzed, hogy hát most már ideje lenne a változásnak, most már kiálltam a próbát, most már tényleg évek óta benne vagyok ebben a helyzetben, és azért az évek, Uram, az már elég sok idő, most már jöhetne a változás. És amikor még évek múltán sem történik változás, akkor az ember úgy érzi, hogy elfogyott az erőm. És Isten az erő lelke, ugye? Ugye? És most hol az erő? Honnan vegyek erőt? A reménytelenségnek ez a legkétségbejtőbb érzése. Nincsen erőm. Lefeküdnék a porba, hagyjatok békén. Hagyjatok békén. Ez szüli meg Jób száján is, vagy ajkain azokat a gondolatokat, hogy jobb annak, aki meg se született. Sokkal jobb, mert nem kell látnia ezeket a nyomorúságos napokat. Jobb azoknak, akik már meghaltak, és a holtak hazájában legalább nyugalomban vannak, mint nekem, aki itt vagyok a kettő között, de az élet, amit élek, az már nem nevezhető életnek. Várakozni nincsen erőm tovább, reménykedni nem tudok, de meg sem halok. Nem vagyunk olyan erősek, mint a kő, ezt Isten is tudja. De van az a pont, amikor úgy érzed, hogy mindennek vége. Én több csapást, nehézséget, fájdalmat nem tudok elviselni. Nem vagyok olyan, aki mindent kibír. És majd hamarosan fogok arról beszélni, hogy keresztény körökben mégis így gondolunk arra, hogy kellene jól viselkedni a reménytelen helyzetekben. Nem olyan a testem, mint a kő. Nem ércből vagyok. Hát persze, persze, de azért amúgy miért nem? Amúgy miért nem bírod? Hát veled az Úr. Hát tudom, hogy velem az Úr, de attól még nem bírom. Na de hogy nem? És amikor elkezdjük egymás hitét megkérdőjelezni a reménytelenségben, na az, barátaim, a kegyelem döfés maga. De ne szaladjunk előre. A reménytelenség elveszi az ember kedvét az élettől. Amikor reménytelen emberrel találkozol, érdemes figyelni az arcát, és érdemes rákérdezni, hogy mi a baj. Itt közöttünk különösen. Ha Isten úgy képzelte el, hogy a gyülekezet olyan, mint egy nagy család, hát akkor valahogy úgy is kellene törődnünk egymással. Ebben vétünk hibákat, súlyos hibákat vétünk. Az a jó, hogyha erre időnként figyelmeztetjük is egymást. Nyugodtan lehet mondani olyat, hogy ne haragudj, ez rosszul esett. Ez fájt. Mert így, ilyen körben, általában véve hetente egyszer találkozunk. És itt szépen fel vagyunk öltözve, beparfümözve, minthogyha az elfedné, hogy egyébként reménytelennek tűnik a saját helyzetünk. És hogyha valaki nem széles mosollyal köszön rád, akkor az már egyből gyanús. Mi a baja velem? Hát a legtöbbször semmi baja nincsen veled, önmagával van baja. Vagy a saját élethelyzetével. És nem rád mérges azért, mert nem mosolyog, hanem nem tud mit kezdeni a saját élethelyzetével. Amikor úgy érzi, hogy Isten elzárt előlem minden utat, amikor úgy érzi, hogy nem kőből van a testem, amikor úgy érzi, hogy honnan vehetnék még erőt a szabaduláshoz. Úgyhogy ilyenkor nem az a megoldás, hogy majd a házi csoportom megkérdezett, hogy nem tudjátok, hogy mi lehet vele? Olyan fura. Ilyenkor általában véve az emberek a legnagyobb sértésnek egy egyébként nem annyira fajsúlyos dolgot vesznek, ez a még nem is köszönt. Hát amikor 120 ember van egy helyen, és valaki egyébként éppen egy ilyen összetöpörödött, összeaszott lélekkel jön be az Isten jelenlétébe, hogy Uram, csak szólj hozzám, mert ez az utolsó mencsváram, mert otthon már nem tudom olvasni az igét, nem tudom hallgatni az igét. Ha próbálom olvasni, nem szól. Ha próbálom hallgatni, nem szól. Kapcsoljak be egy tanítást, de minek? Hát azt fogja mondani, hogy szeret az Úr, tudom. Azt fogja mondani, hogy jó az Úr, tudom. Azt fogja mondani, hogy van erőd, tudom, de nincs. Tehát nem kapcsolom be, nem hallgatom, nem kapcsolom be, és a végén azt mondja, hogy hagyjatok békén. És eljön ide ilyen összefacsarodott lélekkel, nem biztos, hogy az lesz az első gondolata, hogy mindenkire nyájas mosollyal köszönjön. Értitek ezt? Azt mondja Jobb. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom. Kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Nem lelek pihenést, se csendességet. Még meg sem nyugodhattam, és újra rám tör a remegés. A reménytelenséget az sokféle élethelyzet elhozhatja az ember életébe. Lehet fizikai természetű, mint Jobb esetében, lehet lelki természetű, lehet kapcsolati természetű, bármilyen, de a végén egy érzés csomagba kumulál. Hogy az ember kedvtelenné válik, és semminek nem látja értelmét. Ha enni kell, fárasztó. És megint csak arra gondolok, hogy de ez így nem jó. Valaminek változnia kell. Még az alvás is, amiről azt gondoljuk, hogy majd jól kialszom magamat, a reménytelenségben az sem segít. A reménytelen élethelyzetet nem oldja meg az alvás. Ezt mondja Jób. Mikor azt gondolom, hogy vigaszt nyújt az ágyam, panaszomat enyhíti fekhelyem, akkor álmokkal rettentesz, látomásokkal rémítesz meg engem. Pedig azt gondolnánk, hogy de jó, majd végre, hogyha ledőlhetek, lepihenhetek, akkor egy kicsit valahogy ez enyhül. De amikor az ember reménytelennek érzi a saját helyzetét, akkor az álma is nyugtalan. Hányszor van úgy, hogy fölébredsz egy kilátástalannak tűnő szituációban, és kattog az agyad, és zakatol. Volt olyan élethelyzet az életemben és az életünkben, pedig amúgy jó alvó vagyok, 4 gyerekkel ez nem annyira nehéz, és mégis felébredtem, és nehezen vettem a levegőt, és azon járt az agyam, hogy nem hiszem el, nem szűnt meg az élethelyzet, ami miatt aggódom, ami nyomaszt, ami fáj. Nem szűnt meg. És nem tudok érte semmit tenni, hogy megváltozzon. Hiába való hónapok, nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem. Ha lefekszem, azt kérdem, mikor kelhetek fel. Hosszú az este, és tele vagyok nyugtalansággal hajnalig. Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél, és reménytelenül múlnak el. Mondja ezt egy olyan ember, aki másokat vigasztalt, másokat bátorított. Akiről, hogyha emlékeztek, akkor azt mondtam korábban, a 29. fejezetben van egy vallomása Jobbnak arról, hogy hogy érezte magát az élete teljében. Ugye mindig tartsuk szem előtt, hogy Jobb nem idős. Jobb nem azért beszél ilyen dolgokról, mert hogy az öregség miatt közelít felé a halál. Jobb az élete delén járó ember, akinek már felnőtt gyermekei vannak, de egyébként még nem gondolna a halállal. És azt mondja arról az élet szakaszáról, amiben a legjobban érezte magát, hogy ő, mint a város egyik vezetője, amikor a város kapuba ment, ahol a városi tanács ülésezett, azt mondta, hogy amikor megjelentem a kapuban, akkor az ifjak hátrébb húzódtak, az idősebbek pedig a szájukra tették a kezüket. Mert azt mondták, hogy na megjött az, aki tudja a válaszokat. A legnehezebb bírói kérdésekben Jobbra vártak. Aztán a barátai maguk szegezik neki, majd erről jövő héten lesz szó, a barátai maguk szegezik Jobbnak, hogy hát másokat vigasztaltál, másokat bátorítottál, a lankat, kezeket erősítetted, és most, amikor téged ér csapás, akkor megtántorodsz. Tehát olyan ember volt Jobb, akire lehetett számítani, aki stabil volt. Azt mondja, hogy ha mondtam valamit, azt megtették. Úgy laktam közöttük, mint katonái között a király. Amit mondtam, csinálták. Nem volt árva a házamnál, nem volt özvegy, akit üres kézzel engedtem volna el. Nem volt olyan, hogy ha az éhezőt láttam volna, akkor ne adtam volna neki enni. Jobb volt a megtestesült stabilitás. És most, amikor halottak a gyerekei, és elúszott minden vagyona, és egy olyan betegség gyötri, ami miatt nem tud enni, és nem tud aludni, akkor azt mondja, hogy na ennek így nincs értelme. Teljes a reménytelenség. Napjaim reménytelenül múlnak el. Tudjátok, hogy miért annyira alattomos a reménytelenség? Mert hiányzik belőlem minden, ami isteni. Nincsen benne semmi, ami isteni lenne. Úgy, ahogy van, nélkülözi Istennek a jelenlétét. A reménytelenség az a sátánnak az élethelyzete. Ha van olyan, akire igaz az, hogy nem fog megváltozni az élethelyzete, akkor az az ördög. Az ördög élethelyzete tényleg kilátástalan, és tényleg reménytelen. Az ördögnek nincsen bűnbocsánat, nincsen kegyelem, az ördögre, a gonoszra, a sátánra, egy örökké valóságon át az Istentől való távolság lesz jellemző. Soha, soha nem láthatja újra Istent. Ha valaki tudja, hogy mekkorát veszített és mit veszített, akkor az a sátán. Ember gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban. Ezért, amikor az életünkre tör, akkor be akar minket vonni ebbe a reménytelenségbe. Ezt akarja ránk húzni. Hát nézzétek, mit mond Jézus, hogy mi vár az ördögre, és mi vár azokra az emberekre, akik nem adják át Jézus uralma alá az életüket. Ezt mondja Jézus Máté evangélium 25. fejezetében. Akkor szól, tudnélik az Úr, a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Tehát ha valakiben még kérdés volt eddig, hogy tényleg örökké szenvedni fognak azok, akik nem hajtják Jézus uralma alá a fejüket, akik nem fogadják el a megváltás mindennél csodálatosabb ajándékát, tényleg ilyen az Isten, hogy örökre szenvedni fognak? Hát tényleg olyan Isten, hogy nem fogja kockáztatni a mennynek a békességét olyanokkal, akik nem mondják azt, hogy köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem. Akik azt mondják, hogy én vagyok az Isten. Mert minden ember, aki nem azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az azt mondja, hogy nem ő az Úr, hanem valaki más. A legtöbben azt mondják, hogy én vagyok a magam ura, én vagyok a magam életem ura. Jó barátom, azok számára, akik a saját életük urai, nyitva áll az ajtó pontosan ugyanoda, mint ahova az ördögnek készítette a helyet az Úr. Az örök tűzre. Márpedig, hogyha Jézus Isten és tudta, hogy mit beszél, akkor az örök tűz az örök. Úgyhogy ez nem olyan vonzó kilátás. De amit ebből ki szeretnék hangosítani, az az, hogy a sátán pontosan tudja, hogy e felé tart. A pokolról viszonylag keveset beszélünk. Egyéb iránt a Biblia sem sokat. Szóval nem baj az, hogyha nem találtál még a könyvtárban ilyen vastag könyvet a pokolról. Ha valaki ilyen vastag könyvet ír a pokolról, akkor vedd le, nézegesd meg a borítóját, és aztán tedd vissza. Mert nem lehet ilyen vastag könyvet írni a pokolról. De az a néhány információ, ami viszont a Bibliában van, az fontos. Hogyha a sátán már most tudja, hogy a helyzete reménytelen, és örökre elszakítva marad Istentől, és a feltett szándéka az, hogy megölje az embert, mint Isten kedvenc teremtményét, akkor amit biztosan el tudunk mondani a pokorról, hogy miért lesz az borzalmas, hát az azért, mert a reménytelenség állandósul. A pokolban a reménytelenség örökké való. Tehát képzeld el azt, hogyha éltél már át reménytelen helyzetet, amiről úgy érezted, hogy az nem tud megváltozni, na, a pokolban az tényleg olyan. A pokolban állandóan úgy érzik az ottaniak, hogy nincs kiút. Nem akarnék itt lenni. Ez nem jó. Ez így nem élet. Szörnyen érzem magam, valaki szabadítson már ki. De nincsen kiút. És nézzétek meg, Jézus mit mond Márk 9-ben. Azt mondja, hogy az a hely, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. A férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Ilyen talányos két kifejezés ez, de azért annyira mégsem, hanem csupán képes beszédről van szó. Szerintetek milyen az, amikor valakit férgek gyötörnek? Amikor nem a földben mászkál, vagy a fában mászkál a féreg, hanem benned. Az milyen érzés? Hát valami állandó, borzalmasan mély nyugtalanság. Hogy ez a valami, ez ne legyen bennem. Hogy tudnám kiszedni? Nem akarom, hogy ez bennem legyen, de nem tudod kiszedni. Mert azt mondja Jézus, hogy a férgük nem pusztul el. És a tűz, ami tipikusan olyan, amihez nem szeret az ember egy bizonyos távolságnak közelebb lenni, mert fáj, az ott nem alszik el. Úgyhogy, amikor reménytelen helyzetben vagy, akkor mindig jusson eszedbe, hogy ez olyan, amiben keresnem kell Istent, mert ez így biztos, hogy nem isteni. Majd ezt mindjárt kifejtem még jobban. A reménytelenség az valami olyan, ami jól bemutatja a sátánnak a személyiségét. Ő az, aki azt akarja, hogy ne lásd a kiutat, ne lásd a folytatást, ne lásd, hogy van tovább. De Istennél mindig van tovább, és van folytatás. A reménytelenségnek van egy ördögi köre, hiszen a sátán személyiségéből fakad, ezért aztán bátran nevezhetjük a valósággal ördögi körnek. A reménytelenség ördögi köre az úgy néz ki, hogy a szenvedés reménytelenségbe taszít, amikor a reménytelenségben úgy érzed, hogy hát most már valahogy ki kellene jönnöm ebből, de nem tudok kijönni belőle. Keresztényeknél ez úgy néz ki, hogy Uram, nem tudok kijönni ebből a reménytelennek tűnő helyzetből, én nem tudok más csinálni, akkor még ráadásul egy jó nagy adag bűntudat is keletkezik bennünk. Hogy hát Isten biztos, hogy nem ezt várná tőlem. Biztos, hogy azt várná tőlem Isten, hogy jobban higgyek benne. Biztos azt várná tőlem Isten, hogy többet imádkozzam. Biztos azt várná tőlem Isten, hogy többet olvassam a Bibliát. Biztos azt várná tőlem Isten, hogy most már szedjem össze magamat. Szoktak lenni ilyen gondolataid? Szeretnélek felszabadítani, hogy Isten nem egy irgalmatlan vadállat. Amúgy pedig úgy szoktunk rá gondolni, mint egy kegyetlen, irgalmatlan, hidegvérű, érzéktelen lényre. De a valóságban épp az ellentéte igaz. Nem rúg bele a földön fekvőbe. Isten nem azt mondja, hogy szedd már össze magad. Hát milyen bizonság vagy így rólam, te jó ég. Nem azért laksz ott a szomszédod mellett, hogy ezt lássa. Hát nem azért vagy ott a gyülekezetedben, hogy mérgezd a többieket ezzel a viselkedéssel. Fúj! Hát de mégis miért gondolunk így Istenre? Most lehet, hogy kicsit túlzok, de szerintem azért nagyon nem. Legfeljebb felszínre hozom azokat az érzéseket, amik már rég ott szunnyadnak egyébként a lelkedben. Miért így gondolunk Istenre, és miért nem úgy, aki amikor önmagáról akar beszélni, akkor elmondja az irgalmas samaritánusnak a példázatát. Hát mi méltó volt a zsidók szemében lenézett samaritánusban? Semmi méltó nem volt benne. El lehetett róla mondani, hogy vigyázhatott volna magára jobban, és ez egy híresen veszélyes út? Persze, el lehetett volna mondani. El lehetett volna mondani, hogy minek vitt magával pénzt az útra? Persze, el lehetett volna mondani. Mindent el lehet mondani róla, a lényeg az, hogy agyonverték. És Jézus azt mondja, hogy nem megyünk el a földön fekvő ember mellett. Az, hogy a pap meg a lévita szerepel Jézus példázatában, ez azt jelenti, hogy na tipikusan vallásos környezetben ott elvárásokat támasztanak az ember felé, a földön fekvő ember felé. Miért nem imádkozol, öcsém? Keljél már fel, és lesz erőd. Hív segítségül az Urat, kelj fel. Hát nem így viselkedünk egy csomószor, de igen. Én azt szeretném, hogyha úgy változna a Trinity, hogy attól lenne vonzó a környezetünk számára, hogy itt olyan emberek vannak, akik vállalják a fájdalmaikat, vállalják a félelmeiket, vállalják, hogy nem én vagyok a hit bajnoka, de úton vagyok. Oké? Úton vagyok. És a szomszédodnak, a kollégádnak, a barátodnak, az ismerősödnek, az évfolyamtársadnak nem az az üzenet, hogy neked is lehet olyan tökéletes életed, mint nekem. Hát, jó lenne, hogyha ezt mondhatnánk, de nem. Az üzenetünk az mi? Az az, hogy gyere velem azután, a Jézus után, aki az én életemet is helyreállítja. És amire kell, addigra készen leszek. Addigra készen leszek. De a reménytelenség ördögi köre, az úgy néz ki, hogy nem elég, hogy a szenvedés reménytelenséget szül, hanem amikor próbálnál kievickélni a reménytelenségből, de nem megy, az bűntudatot szül, szégyenérzetet szül, az még több reménytelenséget hoz az életedbe, és az még nagyobb szenvedést eredményez, és indul előről az egész. Amikor Jobbot folyamatosan próbálják bátorítani a barátai, majd erről lesz szó jövő héten, akkor kifakad egyszer, és pontosan ezt mondja. Ekkor megszólalt Jobb, és ezt mondta. Most is csak lázongás, ha panaszkodom. Hogy bármit mondok, ti azt úgy fogjátok értelmezni, hogy én lázongok, hogy lázadozok Isten ellen. De hát én csak elmondom, hogy mi van bennem. Nagyon fontos a különbség. Kezemmel kell elfolytanom sóhajtásomat. Ó, drágáim, biztos vagyok benne, hogy már beszéltem úgy, prédikáltam úgy, viselkedtem úgy, hogy valaki úgy érezte, hogy inkább nem mondok semmit. ennek az embernek inkább nem mondok semmit. Na, ez az, amikor valaki úgy érzi a jelenlétedben, hogy inkább nem sóhajtozom, mert majd megint megkapom, hogy hát ezt nem így kellene csinálni. Ne haragudjatok. A cél az az, hogy úgy ismerjük egymást, mint akik, hogyha szenvedünk, azt lehet vállalni. Mint akik, hogyha rosszul vagyunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy gyerekelj fel, menjünk tovább együtt. Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztaljatok. Tűrjétek el, ha én is beszélek, és miután beszéltem, majd gúnyolódhattok. Tragikus. Hagyjatok már szóhoz jutni, mondja Jobb. Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok. De hagyjátok, hogy beszéljek. És ugye elmondja később, hogy amúgy meg még attól sem enyhül a fájdalmam. Na, van itt egy érdekes dolog. Azt mondja, ha ezt mondom, el akarom felejteni panaszomat, vidámra akarom változtatni arcomat, megborzadok sok fájdalmamban. Na, hát ezt érintettem már az előbb. Hogy van olyan, amikor úgy érzed a reménytelenséget közepette, egy-egy át nem aludt éjszaka után, amikor már majdnem elfüstöltek az agytekervényeid, és fölkelsz, és gondolsz egy nagyot. Szoktatok ilyen nagyokat gondolni? Na mostantól minden máshogy lesz. Mostantól ez így tovább nem. Megváltozok. Nem fog érdekelni az, amiben vagyok. Vidámra változtatom az arcomat. Mennyi ideig tartanak ezek? Hát nem tartósak. Amikor az van, hogy vidámra akarom változtatni az arcomat, amögött egy hegynyi fájdalom van. Az nem megy így magától. És egyébként senki nem is mondja, hogy vidámra kell változtatnod az arcodat. Nem kell. Legyél benne a folyamatban. Nem kell megváltoztatnod az arcodat. De ha úgy érzed is, hogy most, na most minden megváltozik. Ne lepődj meg, hogyha ez nem megy varázsütésre. Mert Jobbnak is az a tapasztalata, hogy a következő pillanatban megborzadok a sok fájdalomtól. Hogy újra ott van előttem. No, de most miután talán kellőképpen nyomasztóan lefestettem azt, hogy milyen a reménytelenség, akkor nézzük meg, hogy de egyébként tényleg ez lenne a vége? Hát nem. Az igazság az, hogy vannak utak, amik véget érnek itt a Földön. Vannak utak, amik véget érnek itt a Földön, és ezt muszáj kimondanunk. Hogyha most az igehirdetésemnek a vége arról szólna, hogy de nincs reménytelen helyzet, mert te Isten gyermeke vagy. És az, amiről úgy érzed, hogy reménytelen, az nem reménytelen. Ez a legsnasszabb motivációs trénernek a színvonalát sem érné el. Mert a mi üzenetünk nem az, hogy valójában nincs is reménytelenség, csak úgy érzed, hanem a valóság az az, hogy vannak olyan utak, amik véget érnek itt a Földön. És lesz olyan út, amiről nagyon szeretnéd, hogy ne úgy legyen, Nagyon szeretnéd, hogy ne záródjon le. De van olyan út, ami véget ér. Nem minden emberi vágyunk teljesül. Akkor sem, hogyha a mindenható Isten, ami gondoskodó és szerető, és önmagát oda áldozó mennyei atyánk. De Istennél mindig van folytatás. Ezért tehát a fő kérdés az az, hogy amikor reménytelennek tűnik a helyzeted, akkor hogyan látod ebben a helyzetedben Istent? Ő jelen van. A reménytelenségben is jelen van. Mindig emlékeztessétek magatokat arra, amiközben Jóbról beszélgetünk, hogy az egésznek a hátterében ott van Isten. Nem közömbösen, nem részvédtelenül, nem úgy, hogy amúgy végzi a számos egyéb dolgát, és akkor néha egy angyal megkopogtatja a vállát, hogy Uram, a Jób ügyről ne feledkezz meg. És azt mondja, tényleg, még Jób is itt van, bocsánat. És a te ügyed ugyanennyire nem jelentéktelen a számára, hanem fontos. Mert ő képes arra, hogy mindig, mindenhol egyszerre teljes jelenlétével legyen jelen. A kérdés tehát nem az, hogy hol van Isten, hanem hogyha ott van jelen a te élethelyzetedben, akkor hogyha nem úgy alakul az út, mint amerre te szerettél volna menni, akkor vajon merre? Mert a reménytelenség az nem Isten útja. Azt láttuk, hogy az a sátáné. Isten útja a reménység. A reménység az az, hogy van folytatás. A reménytelenség érzése az az, hogy ez most már mindig így lesz. Hogy ez nem tud megváltozni. Ez most már mindig így lesz. A reménységnek a szavai az pedig az, hogy Istennél van folytatás. Azt mondtam, hogy Jób a korát meghaladó hitről tesz tanúbizonságot, és erre a saját nyomorúsága és az a kutatása, hogy Isten meg akarta ismerni, az juttatta el. Hát nézzétek azért itt, a reménytelenség szavai között mit mondott a 14. fejezet 14. versétől? Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Mi erre a mi válaszunk? Igen, ennél kicsit hangosabban, bátran. Ha meghal a férfiú, életre kelhet? Jó, oké, lehet, hogy zavarba ejtő volt a kérdés. Úgy teszem akkor fel. Van élet a halál után? Jó, megnyugodtam. Azért valami átment. Jó, szóval van élet a halál után? Szóval, ha meghal a férfiú, életre kelhet. Hát persze. De Jób korában ebben egyáltalán nem voltak ennyire biztosak. Mert Isten kijelentése önmagáról fokozatosan bomlott ki a történelem folyamán. Azt tudták, hogy meg kell halni, és van valamilyen hely ez a holtak hazája, ahol nem olyan jó, mint itt a földön. De Jób azt mondja, hogy a reménytelenségben mi adna erőt? Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Hú, ő már ilyenen gondolkodik. Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik. Mi erre a fordulatra várunk. És mit mond Jób? Hát, hogyha tudnám azt, hogy van élet a halál után, akkor az reményt adna nekem, hogy egész küzdelmes életemen át várakozzak. Figyelitek ezt? Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Mit mond Jézus? Hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és én azt feltámasztom az utolsó napon. Hogyan? Úgy, hogy a neveden szólít. Támadj fel, kelj fel. Miről beszél itt Jób? Azt mondja, hogy hát ha lenne élet a halál után, akkor Istenem, te biztosan kívánkoznál arra, hogy folytassuk tovább, hogy együtt legyünk. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása után, akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem tartanád számon vétkemet. Abból tudhatjuk, hogy Jézus szeret minket, hogy már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Akkor számon tartja Isten a vétkeinket, vagy nem? Hát nem. Na, hát ezért korát megelőző hite van Jobbnak. És tudjátok, a teljes kétségbeesés végén így nyilatkozik. Temetéseken szoktuk ezt idézni. Mert én, figyelj, tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára megáll a por fölött. És ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Na hát ezért hithős Jób. Abban a korban nem hittek ebben. Ezt ő nem tanulta senkitől, hanem eljutott arra, hogy nem létezik, hogy ez a vége. És a legvégén, a nagy nyomorúság között azt mondja, hogy én tudom. És tudom, hogy meg fog állni, és belém leheli újra az élet leheletét, és én feltámadok. Azt mondja Pál apostol, és ezzel a végére érünk, amikor egy kihallgatáson egy helytartó elé idézik. Nekem ugyanaz az Istenbe vetett reménységem, amit ők, tudnélik a zsidók, maguk is várnak, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ez a reménységem, hogy lesz feltámadás. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Hit, a remény, és a szeretet. A remény az, ami túlmutat ezen a világon. Hitre nem lesz szükség a mennyben, mert színről színre fogunk látni. A szeretet standard. Itt a földön is, a mennyben is. A remény az, ami túlmutat ezen a világon, mert Istennél van folytatás. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Lehet, hogy az az út, amiről szeretnéd, hogy ne érjen véget, az véget fog érni itt a földön. Lehet, hogy az, amiért most imádkozol, végül nem teljesül. Lehet, hogy az az élethelyzet, amiről azt szeretnéd, hogy ne így legyen, az végül mégsem változik. De Isten azt nem akarja, hogy te reménytelenségben legyél. Lehet, hogy más a folytatás. Istennél a leggyakoribb esetben valamilyen jobb. De még ha te nem is érzed jobbnak, az biztos, hogy van folytatás. Legyen szó fizikai természetű szenvedésről, legyen szó betegségről, legyen szó kapcsolatokról, legyen szó bűnről, amiből úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni. Istennél mindig van folytatás. Te csak keresd őt, és azt kérdezd, hogyan tovább, Uram? Hogyan tovább? Amen. Gyertek, imádkozzunk most ezért. Atyán, köszönjük a te igédet. És köszönjük, hogy megállhatunk előtted, mint a te nagy családod. És kérjük, Urunk, hogy engedd meg, hogy hadd érezzünk úgy, mint te. Hogy hadd lássuk a helyzeteinket úgy, mint te. Hadd tudjuk egymást úgy szeretni, ahogyan te szeretsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk empatikus szívet. Adj nekünk, kérünk, erős kezeket, amivel fel tudjuk emelni egymást. Adj, kérünk, szilárd térdeket, hogy ki tudjunk tartani egymás mellett, amikor valakinek hosszú éveken át reménytelennek tűnik a helyzete. Engedd meg, Urunk, kérünk, hogy arról ismerjék meg ezt a gyülekezetet, hogy mi téged követünk, mert benned van a helyreállás és az örök élet. Urunk, nem akarunk jobbak lenni, nem akarjuk erőből megvidámítani az arcunkat, hanem oda akarunk bújni hozzád, és szeretnénk, hogy te emelj fel, hogy te töltsd be a mi hiányainkat, hogy te vedd kézbe a mi fájdalmainkat, te kötözd be a sebeinket, és te vigyél be bennünket a mennybe. Hisszük, hogy ezt meg is teszed, mert ígéretet tettél rá. Amen.